Bizonyára sokan hallottatok, olvastatok már Amerika ismeretlen gyermekéről, akire a fiú a dobozbanként is hivatkoznak. Több, köztük magyar videót is láttam már erről az esetről, de ennek ellenére terveim között szerepelt, hogy én is feldolgozom ezt az ügyet. De korán sem ilyen hamar és ilyen hirtelen. Az ok, amiért egyrészt a tervezettől sokkal korábban jelentkezem, hogy épp Amerika ismeretlen gyermekének ügyével, akinek holttestét közel 66 éve találták meg egy erdőben heverő kartondobozban, és senki sem tudta, hogy ki lehet ő. Az, hogy erre a rejtélyre 2022. december 8-án fény derült. 1957. február 23-án kora este egy fiatalember, név szerint Frederick Benonis, kirándulni indult a Susquehanna út melletti erdőbe. Benonis az erdőn át egy lányiskola felé tartott. Na de hogy miért pont oda, az is megír néhány szót. Állítólag kukkolni. Ez volt a hobbija. Szóval Frederick épp a szokásos túrájára indult, amikor az erdőben egy kartondobozba botlott. A kartondoboz pedig egy holttestet rejtett. Az elhunyt gyereket már közel 66 éve Amerika ismeretlen gyermekeként emlegetik, ugyanis ennyi időn keresztül nem tudták felfedni a személy azonosságát. Egészen mostanáig. 2022. december 8-ától, csütörtöktől, Amerika ismeretlen gyermeke, nem ismeretlen többé. Az akkor 4 éves korú gyermek nem más, mint Joseph Augustus Zarelli. A következő percekben a rejtélyes esetét is ismertetem. Egyrészt, hogy kontextusba helyezzem az új információkat, másrészt azért, hogy aki még nem hallott erről a tragédiáról, megismerhesse a 4 éves kisfiú Joseph Augustus Zarelli történetét. Az állítólagos kukkoló Benonis előtt egyébként néhány nappal egy másik személy is ráakadt a dobozra, aki illegálisan helyezett ki a környéken pézsmapocok csapdákat, de félve cselekedete miatti felelősségre vonástól nem jelentett a hatóságok felé. És egyébként ezzel Benonis sem volt másképp. Miután megtalálta a kartondobozt, kíváncsisága ezúttal sem hagyta nyugodni, így belenézett. Ekkor azt tapasztalta, hogy egy plétbe csavart, meztelen kisfiú holtteste van benne, de nem tájékoztatta rögtön a rendőrséget, majd csak másnap. A férfit egyébként nem hozták összefüggésbe az esettel. Pusztán azért késlekedett a bejelentéssel, mert sejtette, hogy kérdezősködni fognak, és ettől megijedt. Hiszen azt is meg kellett volna magyaráznia, hogy mit csinált ott, épp az erdőben. De végül felébredt a lelki ismerete. Pontosabban egy pap felébresztette azt, amikor a férfi megnyomta neki, mit talált. A rendőrség természetesen kiérkezett a helyszínre, ahol megerősítették, hogy a Benonis által elmondottak nem egy szörnyű mese részletei, hanem a rideg valóság. A gyermek meztelen teste egy takaróba volt bugyolálva. A közelben találtak még egy kékszínű férfi sapkát, és megfigyelték azt is, hogy a gazt levágták abban a sávban, ami a holttestet rejtő dobozhoz vezetett. Dr. Joseph Spellman patológus végezte a kisfiú boncolását. A külső vizsgálatok során az orvos megállapította, hogy 4 és 6 év közötti lehet. 104 cm magas, és a testsúlya mindössze 13,6 kg. Ez alapján kijelenthető volt, hogy rendkívül alul táplált. A kisfiúnak, akiről már tudjuk, hogy Josephnek hívják, kék szeme és szőke haja volt, amit halála környékén lenyírtak. Dr. Spellman a fiú ágyéka közelében egy feltehetően sérvműtétből származó műtétéheget fedezett fel, valamint egy másikat a mellkasa bal oldalán. A szemében talált festékanyag arra utalt, hogy szemproblémái voltak, amit kezeltek is. A halál okát Dr. Spellman a kisfiú fejét ért erős traumának tulajdonította. Az pedig, hogy a fején, valamint az arcán több friss zúzódást is látott, arra engedte következtetni, hogy a kisfiú erőszak áldozata lett. Továbbá bizonyítékot talált arra vonatkozóan is, hogy a testét közvetlenül halála előtt vagy utána lemosták. A rendőrség úgy döntött, hogy kiadnak egy képet a gyermekről, hogy megpróbálják azonosítani. A rendőrök felöltöztették az áldozatot, majd lefényképezték. Mindezt abban a reményben, hogy valaki így majd felismeri és jelentkezni fog. Ezáltal kiderül az áldozat személyazonossága. De ez nem így történt. Hiába érkeztek sokan a környező államokból is, hát ha tudják azonosítani. Hiába nyomtattak több 10 000 szórólapot, a rendőrség nem járt sikerrel. És a kisfiú személyazonossága hosszú évekig, évtizedekig, egészen 2022. december 8-áig rejtély maradt. Ezért nevezték el Amerika ismeretlen gyermekének. Mielőtt a nyomozás további részével folytatnám, nézzük meg, mit találtak a napokban, közel 66 évnyi homályt követően. A A kisfiú neve ma már ismert, ahogy többször is elmondtam már, és mivel annyi évig, szinte egy emberöltőig ismeretlenként emlegették, még el is fogom mondani néhányszor. Joseph Augustus Zarelli, 1953. január 13-án született. 4 éves volt, amikor meghalt. Közölték a filadelfiai rendőrség tisztviselői 2022. december 8-án. Bejelentették, hogy áttörést értek el. A sikert a DNS profil és a genealógiai technikák alkalmazásával érték el, amelyek az elmúlt években forradalmasították a megoldatlan ügyekben való nyomozást, ezzel lehetőséget adva arra, hogy a számos megoldatlan esetben, rengeteg azonosítatlan áldozat esetében egy nap fény derülhessen az igazságra. A kisfiú személyazonosságának megállapítására és halálának körülményeinek tisztázására irányulóan 2019-ben kezdtek újra nyomozásba, amikor is a bíróság jóváhagyta a test exhumálását és a maradványokon végrehajtott modern DNS elemzések elvégzését. Ennek köszönhetően rokonait sikerült felkutatniuk a hatóságoknak. Joseph szülei már nem élnek, de vannak élő testvérei. A rendőrség a felkutatott családtagok magánélete védelme érdekében nem hozta nyilvánosságra a nevüket, és természetesen ez érthető is. Ugyan a kisfiú neve is származása kiderült, de halálának körülményei nem. Mint ahogyan a feltételezett bűncselekmény elkövetőinek személyesen. Így most ugorjunk vissza közel 66 évet az időben, és nézzük meg, mire jutottak akkor a nyomozók. Az üggyel foglalkozó nyomozók felfedezték, hogy a kartondoboz, amelyben a szegény kisfiút megtalálták, egy J.C. boltban árusított bölcső csomagoló anyaga volt. A bolt a pennsylvániai Upper Darby-ban volt, összesen 12 darab olyan típusú bölcsőt tartottak itt, amelynek doboza megegyezett azzal, amiben Joseph Augustus Zarelli holttestét megtalálták. A bölcső akkor $7.50-be került. 1956. december 3-ától árusították, egészen 1957. február 16-áig. Sajnos az üzlet nem vezetett nyilvántartást arról, kinek adták el a 12 darab bölcsőt. De ennek ellenére a nyomozóknak sikerült felkutatniuk közülük 11-et. Egyet viszont nem. Azt, amelynek dobozát az erdőben találták meg, és valaki koporsóként használta. Sajnos hiába igyekeztek. Még az FBI technikusai sem tudtak olyan információkkal szolgálni, amelyek nyomra vezettek volna. A kartondoboz közelében találtak egy kékszínű férfi sapkát is, amelynek címkéje alapján eljutottak az üzlethez, ahol az ott dolgozó Hannah Robbins elmondta, emlékszik is a vevőre. Mégpedig azért, mert később visszament és egy másik bőrszíjat varratott a sapkára. Az áldozat képét megmutatták a nőnek, aki szerint még hasonlított is arra a 20-as évei végén járó, szőkehajú férfira, aki a sapkát megvette. De ez esetben sem tudtak meg többet, ugyanis sem a férfi nevét, sem más személyes adatát nem tudta a nő. A nyomozók ezután a takaróra összpontosítottak, amibe a kisfiú holtteste bele volt csavarva. A takaró két különálló részből lett összevarva. Az egyik 84x193 centi, a másik 79x130 cm méretű volt, és a teljes takaróból egy darab is hiányzott. A takarót a rendőrség elemzésre küldte, de sajnos ismét nem azt az eredményt hozta, amit reméltek. A rendőrség felfedezte, hogy a takarót két helyen gyárthatták, de sajnos a nyomozás során azzal kellett szembesülniük, hogy nem egyedi darabról, hanem tömeggyártott termékről van szó. Így gyakorlatilag lehetetlen volt visszakövetni, hol adhatták el. A hatóságok minden követ megmozgattak, hogy azonosítani tudják a kisfiút, de hiába a rengeteg munkaóra, hiába a sok szórólap, nem tudtak meg semmit. A gyermeket holttestének megtalálása után 5 hónappal helyezték örök nyugalomra. . 2002-ben megkereste a nyomozókat egy ohiói pszichiáter, aki azt mondta, ügyfele olyan információkkal rendelkezik, amelyeket meg szeretne osztani a hatóságokkal. Az ügyfél eredetileg mintegy 13 évvel korábban, 1989-ben mesélte el történetét pszichiáterének, de 2002-ig nem volt hajlandó ezt előadni. A kliens, aki M néven vált ismerté, állította, hogy a fiúk vérszerinti szülei 1954-ben eladták őt M édesanyjának. M előadta, hogy édesanyja fizikailag és szexuálisan is bántalmazta a fiút több mint 2 éven keresztül. Végül a bántalmazás végzetessé fajult. A rendőrség utána ment ennek a történetnek, és Tom Augustin nyomozó, valamint a Vidoktársaság 2 tagja felkeresték Emmet Cincinnati otthonában, aki el is mesélte a történetét. M. Lower Merionban nőtt fel, Philadelphia egyik jó módú negyedében. Édesanyja könyvtáros, apja természettudománytanár volt. Elmondta, hogy édesanyja gyakran zaklatta szexuálisan. Amikor M. 10 éves volt, az anyja elvitte egy házhoz. A házban M. anyja egy borítékot adott át egy törékeny külsejű fiatal fiúért cserébe. A nyomozóknak M. azt mondta, hogy a fiú nem tudott beszélni. Értelmi fogyatékos volt. A fiú Jonathannek hívta M. anyja, bár fogalma sem volt, hogy ez a születési neve vagy sem. A következő 2 évben Jonathan szörnyű bánásmódban részesült. A gyereket a pincében tartották, elrejtve a külvilág szeme elől. Senki sem tudott rajtuk kívül a létezéséről sem. M-hez hasonlóan Jonathant is bántalmazta. Azon a szörnyű éjszakán Jonathan a fürdőkádban hányt, ami feldühítette az anyját, és mérgében a földhöz vágta a gyereket, aki emiatt életét vesztette. M anyja pedig egy takaróba csavarta a mesztelen holttestet, majd az autó csomagtartójába tette és elhajtott, hogy ideális helyet keressen a holttestől való megszabaduláshoz. A Susquehanna úton haladt, amikor megállt, és egy arra haladó autós ugyanígy tett. A férfi kiszállt a kocsijából és megkérdezte, minden rendben van-e. M és az anyja figyelmen kívül hagyták a férfit, ügyelve arra, hogy ne lássa a rendszámukat. Végül a férfi értette a célzást és elhajtott. Utána M anyja kivette Jonathant a csomagtartóból, és egy kartondoboz talált a közelben, amibe belerakta a takaróba csavart holttestet, majd elhajtott. Ezt hallva felmerülhet benned, hogy talán M csak figyelmet akart, amire azért volt már a történelem során számos példa. Vagy akár tényleg elhitte még maga is a történetet, de mégsem valós. Viszont olyan bizonyítékokat találtak, amelyek azért elgondolkodtatnak. És elgondolkodtatták a rendőröket is. Ugyanis erről a bizonyos férfiról szóló történet, aki megállt megkérdezni, hogy minden rendben van a nővel és gyermekével, egy névtelen tanú beszámolójával egyezést mutatott. És bár a dobozban talált holttestről M tudott a híradásokból, a névtelen tanú beszámolójáról biztosan nem. Ezáltal minden, amit M mondott a nyomozóknak, nagyon hihetőnek tűnt. Ezt szem előtt tartva Augustin nyomozó és társai, bár egy kissé szkeptikusak voltak, úgy döntöttek, követik a nyomot. A philadelphiai ügyészség nyomozóival együtt dolgozva 6 hónapig próbálták ellenőrizni M állításait. Sajnos azonban nem jártak sikerrel. M egyik állítását sem sikerült bizonyítékokkal alátámasztani. október 31-én a New York állambeli Long Islanden Stephen Craig Damon fiát elrabolták egy szupermarketen kívülről. Stephen kora illett az Amerika ismeretlen gyermekének korára, és külső jegyeit tekintve is számos hasonlóságot mutatott vele. A nyomozók lehetségesnek találták, hogy ugyanarról a kisfiúról lehet szó, ezért a nyomozást elindították. De az egészségügyi dokumentációk összehasonlítása során nem találtak egyezést. Később, mivel mindkét eset megoldatlan maradt, 2003-ban ismét nyomozni kezdtek. A rendőrség megtalálta Stephen Damon nővérét, és a DNS technológia fejlődésének köszönhetően sikerült összehasonlítaniuk az ő és Amerika ismeretlen gyermekének DNS-ét. A vizsgálat bebizonyította, hogy Stephen Damon nem a kartondobozban talált elhunyt kisfiú, és ezáltal Stephen elrablása továbbra is megoldatlan. ban egy Remington Bristow nevű orvos szakértői iroda alkalmazottja saját nyomozást indított Amerika ismeretlen gyermeke kapcsán. Bristow felvette a kapcsolatot egy New Jersey médiummal, Florence Sternfeld-el, akit felkeresett otthonában, és magával vitt 2 darab kapcsot abból a kartondobozból, amelyben a fiút megtalálták. Florence azt mondta Bristownak, hogy keressen egy nagy házat, aminek udvarán egy faház áll. A Fox Chase körzet átkutatása után Bristow végül meg is találta a leírásnak megfelelő házat. A Bristow által talált ház Arthur és Catherine Nicoletti-é volt. Catherine előző házasságából származó lánya, Anna Mary szintén ott élt. A házas pár nevelő otthonként használta a házat, és nevelőszülőként fiatal lányokat és fiúkat fogadtak be. Az 1957-es eredeti rendőrségi nyomozás során vizsgálták az otthont is, ahol akkor a család 3 fiút és 5 lányt nevelt. A rendőrség nem talált semmi szabálytalanságot, és főleg semmi okot arra, hogy a Nicoletti-éket Amerika ismeretlen gyermekének meggyilkolásában való részvétellel gyanúsítsák. Remington Bristow nem elégedett meg ennyivel, így a médiummal együtt elment arra a helyre, ahol a kisfiú holttestét megtalálták az erdőben. Onnan pedig, annak ellenére, hogy a médium állítása szerint sohasem járt még Philadelphiában, egyenesen a nevelőotthonhoz vezette Bristow-t, akit ez végérvényesen meggyőzött. A következő évben, 1961-ben Nicoletti-ék úgy döntöttek, hogy bezárják a nevelőotthont és elköltöznek. Az épület eladását kihasználva Bristow el is látogatott oda. Elmondása szerint akkor az otthonban még mindig ott lógtak az Amerika ismeretlen gyermekének holtteste körül talált takaróra kísértetésen hasonlító plédek. Emellett talált egy bölcsőt is, amelynek típusa állítása szerint megegyezett a J. Szépeni által árusítottakéval. Bristow meg volt győződve arról, hogy a Nicoletti-ék részt vettek a kisfiú holtestének erdőbe szállításában. Bristow elmélete szerint a fiú Arthur, Nicoletti mostoha lányának, Anne Marie-nak a fia. Bristow úgy vélte, hogy a fiú halálát egy baleset is okozhatta, de aztán megszabadultak a testétől, hogy leplezzék a halálát. Azonban a rendőrség nem talált semmit, amivel kapcsolatba tudták volna hozni a fiút és Nicolettit. Bristow minden bizonyítéka csak közvetett volt. Ennek ellenére az évek során Bristow meggyőződése igazáról nem csökkent. Többször is megpróbálta rávenni a rendőrséget, hogy vizsgálják újra őket, de a próbálkozásai kudarcot vallottak. Bristow egészen odáig ment, hogy felvette a kapcsolatot Arthur Nicolettivel, és megkérte, hogy vesse alá magát poligráfos vizsgálatnak, de ezt Arthur visszautasította. 1989-ben Bristow új reményt kapott. A régi rendőrségi feljegyzések áttanulmányozása közben rájött, hogy a rendőrség soha nem hallgatta ki a nevelőotthonban tevékenykedő orvost. De addigra sajnos az orvos meghalt, így annak feleségét kereste fel, hát ha talál valamit az orvosi feljegyzései között. Azonban csalódnia kellett. A feleség elmondta Bristownak, hogy a néhány évvel korábban, férje halála után elégette az aktákat. Néhány évvel később, 1993-ban maga Remington Bristow is elhunyt. Halála napjáig szentül hitt abban, hogy a nevelő család részt vett az Amerika ismeretlen gyermekének halálával végződő tragikus eseményekben. 1998-ban újraindították a nyomozást. Tom Augustin nyomozót felkérték, hogy még egyszer nézzen utána a nevelő otthonnak. Anna Marie akkor már nem Arthur mostoha lánya, hanem édesanyja Catherine halála után a felesége volt. A párral Augustin nyomozó és a Vidok Társaság több tagja készített interjút. Az interjú során elegendő információt kaptak ahhoz, hogy Augustin nyomozó szilárdan meggyőződjön arról, hogy a nevelő családnak nincs köze a gyilkossági ügyhöz. A DNS vizsgálat később azt is bebizonyította, hogy Anna nem az elhunyt kisfiú édesanyja. A családdal kapcsolatos nyomozást lezártnak minősítették, és további vizsgálatot nem tartottak indokoltnak. ...1998-ban Amerika gyermekét exhumálták, annak érdekében, hogy maradványaiból DNS mintát próbáljanak megkinyerni. Az első november 4-i próbálkozás sikertelen volt. A DNS profil nem volt elég részletes ahhoz, hogy a potenciális rokonokkal való összehasonlításhoz használhassák. Két évvel később újabb kísérlet történt, ismét sikertelenül. 2001 áprilisában a nyomozóknak végül sikerült néhány használható DNS-t kinyerni a gyermek fogaiból. Az eltelt idő ellenére a nyomozók reménykedtek, hogy egyszer sikerül felderíteniük, ki is volt Amerika ismeretlen gyermeke, akit az exhumálást követően a philadelphiai Cedar Brook állambeli Ivy Hill temetőben temettek újra. A sírhelyet a temető adományozta. A sírnak sok látogatója van, és ajándékokkal, virágokkal halmozzák el. És akkor térjünk vissza a jelenbe. A DNS-nek köszönhetően sikerült azonosítaniuk az 1957-ben elhunyt kisfiút, akit közel 66 éven keresztül csak Amerika ismeretlen gyermekének hívtak, Joseph Augustus Zarellit. De halálának körülményeire továbbra sem derült fény. Ezért a nyomozást tovább folytatják. Fennáll a gyanunk, hogy ki lehet a felelős. De felelőtlenség lenne megosztanom ezeket a feltételezéseket, mivel ez továbbra is egy aktív és folyamatban lévő bűnügyi nyomozás, mondta Smith kapitány a sajtótájékoztatón. A genetikai genealógiai technika ott működött, ahol sok más egyéb módszer korábban kudarcot vallott az évek során. A sajtótájékoztatón a bűnüldöző szervek tisztviselői ígéretet tettek arra, hogy a genetikai genealógiai technikákat más, azonosítatlan maradványok és megoldatlan philadelphiai esetek esetében is használni fogják. Számos elmélet felmerült Joseph Augustus Zarelli személyazonosságát illetően, Sok más mellett még az is, hogy egy magyar menekült volt, aki az 1956-os forradalom után érkezett az Egyesült Államokba. De most, mint kiderült, ezek az elméletek csak elméletek voltak. A kisfiú személyazonosságának rejtélye megoldódott. Viszont az, hogy miért, hogyan, és ha szándékos volt, akkor ki keze által kellett olyan fiatalon elhagynia a földet, továbbra is kérdés, ami remélhetőleg hamarosan megválaszolásra kerül. Ez az eset bizonyítja, hogy ma már szinte nem számít az idő. Rég megoldhatatlannak hit ügyek megoldására kerülhet sor a modern technológiáknak köszönhetően, és ez reményt adhat számos olyan családnak, hozzátartozónak, barátnak, akik valamely szerette elhunyt, eltűnt, és a mai napig várnak a válaszokra. Ti mit gondoltok az esetről? Kommentben megírhatjátok elméleteiteket. Amerika ismeretlen gyermeke, most már az egész világ tudja a neved. Joseph Augustus Zarelli, nyugodj békében.